Sziasztok! El szeretném mondani az álmomat, amit kora reggel kaptam. Nagyon, hát, hogy mondjam, érdekes volt, és nagyon összetett. De előzményben azt szeretném elmondani, hogy én nekem, tehát nem túl jó a memóriám, sőt, azt lehet rá mondani, hogy nem igazán jó. Hát sokszor van az, hogy mit tudom én, mondjuk megismerkedek valakivel, egy emberrel, és akkor bemutatkozik nekem, és 5 perc múlva már el is felejtettem, hogy mi a neve. Szóval ezt csak azért mondom el, mert össze fog függni egy névvel, amit álmomban kaptam. Mert ez a név viszont így beégett a memóriámba. És nem véletlen. Tehát, hogy Isten útjai mennyire kifürkészhetetlenek, és hogy mit, miért erősít meg az emberben, illetve miért kap. Tehát ez nagyon érdekes, mert hogy ő már ezek szerint 2007-ben tudta, hogy ennek a névnek fontos jelentése lesz, hogy ezt a nevet megjegyezzem, hogy ennek, tehát hogy mondjam, fontos jelentése lesz azzal kapcsolatban, amit most reggelre kaptam álmot. Mert ez a név szerepelt az álmomban is. Ja, mindegy, az álmot először elmondom így röviden. Azt álmodtam, hogy egy barátommal, aki főiskolán volt nekem osztálytársam, tehát ő is grafika szakos volt, mentünk egy gimnáziumba, hogy mi ott tanítani fogunk, és ott a portást megkérdeztük, hogy merre kell menjünk, mert hogy nem tudom, egy ilyen teremben meg volt beszélve, hogy nekünk oda kell menni egy ilyen rajzterembe, és akkor mutatta a folyosót, a portás, hogy hát ezen a folyosón kell végig menni, és akkor a folyosóra ki volt írva, hogy ez a Friedrich Le Boyer folyosó. És akkor csak úgy lestem álmomban is, hogy hát én ezt a nevet ismerem. És mindjárt elmondom, hogy honnan ismerem, de azért elmondom, hogy előbb elmondom az álmot. Ez a Friedrich Le Boyer folyosó, ezen kell végigmenni, és onnan nyílik a terem. És akkor beléptünk a nagy terembe, és így csak ámultunk mind a ketten, hogy hát ez milyen érdekes, mert ez egy sima gimnázium, tehát nem művészeti iskola volt, mégis ez a terem, ez úgy föl volt szerelkezve, hogy olyan volt, mint egy nagy-nagy művészeti iskolának a műterem terme. Tehát ahol lehet tényleg alkotni, festeni, volt ott minden rajzbaktól kezdve, minden nagy munkaasztalok, amin lehet dolgozni, és néhány diák volt csak bent, egy-két diák, de ránk se hederítettek, tehát nem foglalkoztak velünk egyáltalán. És mi is úgy éreztük magunkat, hogy minden, tehát ahogy ott belépünk, nekünk itt nem kell tanítani. Tehát szó sincs róla, hogy mi tanárok lennénk, hanem olyanok voltunk, mint egy közülük, a diákok közül. És tehát ebben a nagy teremben voltunk. És ezeken a nagy munkaasztalokon ilyen nagy kosarak voltak. Tehát a nagy munkaasztalokra nagy kosarak voltak kitéve, minden kosár tele volt sajtos pogácsával. És hát ebből falatoztunk mi is, meg a diákok is. És közben úgy igazán nem történt semmi. Aztán egyszer csak jött az igazgatónő, aki egy ilyen nagyon jól szituált igazgatónő volt. Tehát az a tipikus iskolai igazgató néni, aki ápolt, gondozott a frizurája, mit tudom én, ápolta, sminkelt, mindig ugyanolyan kedi állapotot mutat, tehát aki mindig ugyanolyan kedvű, ugyanúgy derűs. Tehát ez a ilyen, tehát nem akarok megtéveszteni egyetlen egy igazgatót se, vagy megbántani egyetlen egy igazgatót se, de hát amilyen sztereotípia él az emberben egy igazgatóról, hogy aki mindig ugyanazt a képét mutatja. Tehát ez a tipikus ilyen nyájas, kedves, tehát mindig kedves arcát mutatja, és mindig mosolygósan, derűsen beszél mindenről, akár jóról, akár rosszról, teljesen mindegy. Tehát ugyanazt az arcát mutatja mindig. Na és ez az igazgató nő bemutatott bennünket a diákoknak. Tehát ennyi volt csak, hogy bemutatott minket, és mi pedig nagyon jól tudtuk, mi is, és a diákok is, hogy hát mi nem vagyunk tanárok, de mégis úgy mutatott be minket, mint akik majd itt tanítanak. De mi tudtuk jól, hogy mi nem vagyunk tanárok, és ott, tehát így össze is néztünk a barátommal, hogy hát ez hülyeség ez az egész, és a más iskolai tanárok is álltak ott, és az egyikük között volt egy ismerős arc, nem emlékszem, hogy ki lehetett az, de őt is talán még a főiskoláról ismerem, nem tudom. De az ő szemében is láttam azt a, tehát ilyen derűsen mosolygott a szeme, és ilyen várakozással tekintett felénk, és ő rajta is láttam, hogy ő is nagyon jól tudja, hogy ez az egész kamu, tehát ő sem érzi magát tanárnak, és ő is tudja rólunk, hogy mi sem vagyunk tanárok. Bár én mit tudom, a főiskolán elvégeztem a tanárszakot is, hogy taníthassak, de összesen egész eddigi életemben, bár ki tudja még mit hoz a jövő, fene tudja, vagy hát inkább úgy mondom, Isten tudja, tehát ő tudja tényleg, hogy mit hoz a jövő, vagy mit tartogat számomra, de én összesen 2 hetet tanítottam. Tehát nem volt semmi szükségem arra a papírra, de mégis megvan. Tehát hivatalosan taníthatnék iskolában. Persze úgy, hogy én tudom magamról, hogy én nem vagyok tanító, tehát semmilyen értelemben. És ez az álmom, ez utalt is rá, hogy ezt is például senki az égvilágon ne vegye tanításnak. Ez egész egyszerűen csak egy bizonságtétel. Egyrészt arról, hogy az álmok valóban Istentől vannak, mert ilyet nem tud az ember összekombinálni magának. Tehát ilyen összetett és jelentéssel bíró álmot. Másrészt viszont, hogy tényleg nem tanító vagyok, én nem tudok tanítani. Tehát nem lehet a hitet tanítani például. Tehát nincsen, hogy hit tan, ezt is felejtse el mindenki. A hit az ajándék. Ezért csak bizonságot lehet tenni a saját meggyőződésünkről. Ennyi. Tehát a saját hitünkről, meggyőződésből való hitünkről. És tehát így lett fölvezetve az álom, de az álom 2 keretben van foglalva tulajdonképpen. Az egyik ez a Frédéric Le Boyer, tehát hogy ezzel a névvel kell kezdjek valamit, és utána az álom végén utasításként kaptam, szó szerint tényleg utasításként, hogy nézem meg, hogy mi történt 325-ben, és utána pedig olvassam el János evangéliumából a 3. fejezet 25-ös versét, és a 4. fejezet 25-ös versét. Tehát, hogy ezeket olvassam el. Illetve a 4. fejezetből a 24-25-öt tulajdonképpen, mert a 2 összefügg. Tehát, hogy így ezt kaptam. És, tehát, hogy mondjam, Istennél mennyire nincsen idő. Tehát az, hogy egy időpontként is kaptam a 3.25-öt, meg egy bibliai versként is, ez is nagyon érdekes és összefügg. Tehát tényleg ezért is nincsenek tanítók. Egyedül Isten tanít. Isten tud tanítani, és csak akkor, hogyha az ember nyitott rá, és nem mondja azt például egy álomra, hogy hát ez hülyeség, ez badarság, hát ennek semmi értelme nincs. Vagy nem mondja azt egy vele történt eseményre, hogy hát ez a véletlen, meg a szerencse, meg a nem tudom, vagy egy betegségre, meg, vagy akármi. Szóval mindennek van jelentése, és mindennel Isten akar tanítani bennünket, de ez is talán rossz, hogy tanítani, inkább hívogatni magához, és a figyelmünket. Tehát Jézus nem véletlen mondja azt, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mert egy a mi tanítónk, az atyánk. És senkit ne nevezzünk atyának sem, mert egy a mi atyánk, aki a mennyben van, és senkit ne nevezzünk doktornak sem, mert egy a mi doktorunk, az atyánk szintén, aki a mennyben van. Tehát csak ő, tehát egy a mi doktorunk, a Krisztus, Krisztus lelke, aki kijelent számunkra mindent, amire szükségünk van adott időben. Tehát mindig kijelent minden számunkra, ami fontos, és ami éppen soron következő, amire fontos odafigyelnünk. Na, és ezt az egészet csak azért mondom el, mert ez az álom annyira összetett, hogy ez nem csak én rám vonatkozik. Sőt, nem az, hogy sőt, hanem... Tehát ami rám vonatkozik, azt azért kell továbbadnom, illetve megosztanom, azért kell arról nekem bizonságot tennem. Nem az, hogy kell. Tehát ez az én érdekem. Nyilván, mert amit kapok, azt adjam tovább. Tehát ez az én kenyerem, ez az én eledelem a mennyei atyától. És ebből csak úgy lesz eledel másnak is, hogyha én azt megosztom, megtöröm. Tehát ez ilyen egyszerű. És viszont annyira összetett az álom, és olyan sokrétű jelentéssel bír, ami tehát nyilván egyrészt az én életemre vonatkozik, mivel abból van leszűrve, az egyik része, a másik része viszont annyira általános, és annyira, hogy mondjam, egyszerűen érthető így ezáltal, amit kaptam első felébe ugye ezzel a névvel, hogy Frédéric Le Boyer, és mindjárt elmondom, hogy ezt a nevet miért kaptam álmomba, mert az én élettörténetemen keresztül, tehát ami az én életemben van beágyazódva történet, és e név kapcsán, ezen keresztül, ez egészen visszautal egy, hogy mondjam, nagyobb általános kijelentésre is, ami összefügg a Nikeai zsinattal és a János harmadik fejezetének a 25-ös versével, illetve a negyedik fejezetének a 24-25-ös versével. De főleg a 25-ös versével, a 24-es, azt csak én mondom hozzá, mert abból jól megérthető a 25-ös vers is. Tehát én tényleg szó szerint ennyit kaptam, hogy a 3-25 és 4-25. Tehát ezeket a verseket olvassam el János evangéliumából ráadásul. És ezek a dolgok összefüggnek, bár látszólag ez hülyeségnek tűnik, és hülyeségnek hangzik, de összefüggnek. És mindjárt el tudom mondani, hogy miért és hogyan, mégpedig az én életemben lévő epizóddal kapcsolatban. A középső gyermekünk 2007-ben született, az Anna, és ő, tehát ő a harmadik gyermek. És amikor, tehát mentünk be a kórházba, mert már volt tapasztalata a feleségemnek, hogy szüléskor, ugye ő már a harmadik volt, hogy szüléskor mi a teendő, milyen fájások, meg mit tudom én. Szóval bementünk a kórházba, és ez a középső gyermek, tehát az Anna született a legkönnyebben és a leggyorsabban. Legkönnyebben és a leggyorsabban. Szóval a középső gyermekünk született a leghamarabb meg. Tehát alig, hogy beértünk a kórházba, fél órával később már ott volt az édesanyja mellén. Tehát már ott már megszületett. És ez szóval nagyon érdekes volt az egész, mert tehát beérkeztünk, addig minden a szokásos módon ment, még ott az orvos és a szülésznő, mikor elhelyezték Ágicát egy szülőszobába, hogy vajudjon csak, még van idő, még nem tudom hány perces fájások vannak csak, meg ilyesmi. Addig ők megkávéznak, meg átöltöznek, meg így, meg úgy. És alig, hogy kimentek a szobából, eltelt egy-két perc, és mondta a feleségem, hogy hú, szaradjak azonnal, mert jön a baba. Tehát azonnal menjek és szóljak nekik. Tehát ők még le se főzték a kávét, meg semmi ilyesmi nem történt meg, hanem úgy, ahogy vannak utcai ruhában, rohantak be, csak a köppen gyorsan magukra vették, és jöttek be a szobába, és valóban sicsút villám gyorsan megszületett Anna. Tehát így szinte kiugrott az édesanyjából. Így ez volt, és így. Tehát így le voltak döbbenve ők is, mindenki, mi is. Tehát döbbenten voltunk, na és az az érdekes, tehát hogy így beleégett a fejemben akkor ez a név, hogy Frédéric Le Boyer, mert a szülőszoba őróla lett elnevezve. Frédéric Le Boyer szülőszoba. Ott született meg Anna. És azóta sokszor eszembe jutott ez a név, Frédéric Le Boyer. Talán azért jutott eszembe olyan sokszor ez a név, hogy el ne felejtsem. Mert én hajlamos vagyok, tényleg mondom, nem jó memóriám, tehát pillanatok alatt elfelejtek én bármit. Na, és most reggel, ahogy fölébredtem, utána néztem, hogy ki is volt ez a Frédéric Le Boyer. Ő egy francia szülésznőgyógyász volt. És az az érdekes, hogy 2007-ben, amikor az ő nevéről elnevezett szülőszobán született a kislányom, illetve szült a feleségem, akkor ő még élt, mert 2017-ben erre 10 évre távozott az élők sorából. Tehát a Wikipédia szerint 1918-ban született, és 2017-ben halt meg. Tehát közel 100 évet élt, majdnem 100 évet. Ezt csak azért mondom el, mert hogy világi értelemben nem akárkiről van szó, ha még az életében elneveznek róla mondjuk egy szülőszobát, vagy akármit. Tehát még életében akkora szaktekintély lesz belőle. És tehát, hogy hogyan függenek ezek a dolgok össze, mégis így álmomban, vagyis az álommal. Szóval utána néztem, hogy ki volt ő, és felolvasom, hogy mit ír Le Boyerről, az ő tevékenységéről a magyar Wikipédia. Le Boyer a Párizsi Egyetem orvosi karán diplomázott, több ezer szülés levezetése után írta első könyveit. Ő az egyik legelső szószólója az újszülöttek jogainak. Leghíresebb könyve 1974-ben franciául jelent meg. a gyöngéd születés címmel, mely a szelíd szülési technikákat népszerűsíti, például az újszülött csecsemők melegvízben fürdetését, melyet Le-Boyer fürdetésnek hívnak, és amely a méhből a külvilágra érkezés átmenetét hivatott segíteni. Le-Boyer szüléseknél a szűrt fény használata és az alacsony zajszint mellett is érvel, hogy a világra jövés nehézségeit megkönnyítse. Továbbá javasolja, hogy az újszülöttet egyből helyezzék az anya hasára, hogy a korai kötődést megélhessék. Ennek szerinte meg kell előznie a gyermek orvosi vizsgálatát. Le-Boyert a közvélemény gyakran a vízben szülés népszerűsítőjének gondolja tévesen. Michel Odent, vagy Odin, nem tudom, hogy kell mondani pontosan, franciául, bocsánat, hogyha tévedek, Le-Boyer tanítványa, az, aki a kórházi szüléseknél bevezette a kádat, mint eszközt, amelyel a deréktáji fájások intenzitása csökkenthető. Ennek köszönhetően vélik sokan, hogy a vízben szülés Le-Boyer is támogatja. Odin állítja, hogy ha a szülőnő több mint 2 órát tartózkodik a vízben, az lassíthatja a vajudást. Odin hatásos módszer dolgozott ki a deréktáji fájdalom csökkentésére. A fájdalom kapukontroll elméletére alapozva Odin steril vizet fecskendezett közvetlenül a bőr alá a deréktáján. Ez a módszer helyi fájdalomérzetet produkált, de egyúttal csökkentette az erősebb és szétterjedtebb fájdalomérzetet, amit a szülőnők vajudás közben éreztek. Ez egy egyszerű és nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási technika. Ehhez hasonlóan Odin a vízben szülést, illetve a vízben vajudást is egy egyszerű és nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási technikának tekinti. Számos forrás tévesen azt tulajdonítja Odinnek, hogy a vízben szülést kifejezetten ajánlja. Odin állítja, hogy a vízben szülés egy lehetséges módszer, de nem ajánl egyetemesen egyetlen konkrét módszert sem. Maga Le-Boyer a vízben szülést ellenzi. Magánélete. Saját születése traumatikus volt. Fogóval segítették világra, és érzéstelenítők hiány az anyját lefogták szülés közben. Le-Boyer saját érdeklődését a szülések iránt ennek az élménynek tulajdonítja. Gyermeke nincs. Tehát ennyit írnak a magánéletéről. Amikor nyilván még írták róla ezt a Wikipedia szócikket, akkor még élhetett, mivel haláláról nincs szó. És magyarul megjelent könyvei, és itt nagyon beszédesek a könyvcímek. A gyöngéd születés. Shantala, egy tradicionális módszer, gyermekmasszázs. Akkor szülés gyöngéden. Vanita, jóga várandósoknak. Na, ezeket írta, illetve ezek a könyvei jelentek meg magyarul. Most így fordító segítségével lefordítottam a franciául megjelent könyveit. Hát ez is elég beszédes, hogy de mondom, ezt nem megítélésképpen mondom, hanem ezt azért mondom, hogy mi az, hogy tanítás. Tehát, hogy az ember, na mindegy, szóval ezt talán érteni fogják, csak egy pár cím. A nyugalom, Ananda Amrita, együttműködve Swami Prajnanpaddal. Nem tudom, ki volt az a Swami Prajnanpad, de valószínűleg valamiféle guru. Akkor egy csomó ilyen hivatkozás van Swami Prajnanpadra, tehát írt egy ilyen könyvet is Frédéric Le-Boyer, hogy egy figyelemre méltó férfi portréja, Swami Prajnanpad. Akkor a légzés művészete, a születés rítusa, a szerelemről vagy az értelemről. Ez a fény, amelyből a gyermek jön. Akkor az a Shantala, ami megjelent magyarul is, az itt is, itt van, hogy Shantala egy hagyományos művészet, gyermekmasszázs. Tehát ezt már olvastam a magyar címeknél, és na mindegy, ez csak így a teljesség igénye nélkül olvastam föl, vagy ilyen, hogy ezt is Swami Prajnanpaddal, vagy Prajnanvapaddal együttműködésben, az úgy látszik egy másik személet, nem tudom, húsvéti véres esküvő. Na, szóval ilyesmik. Mindegy, ezt csak úgy felolvastam, ha már van ilyen lehetőség, hogy franciául megjelent műveiből is egy-egy címet felolvashassak, vagy mondhassak. Na, és hogy ezek hogyan függnek össze, és utána, szóval az történt, hogy mikor fölkeltem, akkor hát engedelmeskedtem az utasításnak, és megnéztem, hogy mi történt 325-ben. Na, 325-ben volt az első nikeai zsinat. amit Nagy Konstantin hívott össze Nikeában. És szóval felolvasom az első nikeai zsinatról, mit ír a Wikipédia, mert ez is fontos és összefügg. És hogy senki ne gondolja, hogy bármit is bele akarok magyarázni ezekbe a dolgokba, de na, elolvasom. Lehet, hogy hosszú lesz így ez a felvétel, de úgy érzem, hogy szükséges erről beszélni, mert nem véletlen kaphattam. Az első nikeai zsinatot, vagy niceai zsinatot, tehát ki így ki, vagy nikaiai zsinatot, vagy niceai zsinatot, első Konstantin, római császár hívta össze 325-ben Nikeában. A zsinat, más néven szinódus, a keresztény egyház püspökei számára az első egyetemes tanácskozás volt. Előzmények. Az első egyetemes zsinatnak volt egy közvetlen előzménye, a 325 elején megtartott antiochiai szinódus, amit Hosius vezetett. Ezen a szinóduson Alexandrosnak az ökumené püspökeihez írt levelét olvasták fel, amelyet Arius tanítás ügyében írt. Aki ezt a nyilatkozatot nem írta alá, például César Ezebius, azt kiközösítették. Tehát megjelent az eretnekség is, mint fogalom. A nikeai vagy niceai zsinat néhány hónappal később ült össze. Az első egyetemes zsinat aktái nem maradtak ránk. A részletes ügymenetről nincsenek megbízhatónak mondható forrásaink. Az eseményekre Cézáreai Ezebius, Athanasius és Bazileus feljegyzéseiből következtethetünk. A zsinat célja a nézeteltérések feloldása volt az alexandriai egyházban. Jézusnak az atyához viszonyított természetéről, nevezetesen, hogy Jézus egylényegű-e az Atya Istennel, vagy hasonlatos hozzá. Alexandriai Szent Alexandros az előbbi nézetet vallotta, a népszerű presbiter Arius, akinek nevéből az arianizmus kifejezés származik, az utóbbit. A zsinat elsöprő többséggel az ariánusokkal szemben foglalt állást. A 253-318 főnyire becsült tanácskozó testületből két fő kivételével mindenki az ariánusokkal szemben szavazott. Bocsánat, következmény. A zsinat másik eredménye a húsvét időpontjában való megegyezés volt, amely a legfontosabb ünnep az egyház életében. A zsinat úgy döntött, hogy a húsvétot a tavaszi napi egyenlőséget követő első teli hold utáni első vasárnapján ünneplik, függetlenül a Biblia héber naptárától, és felhatalmazták az alexandriai püspököt, hogy valószínűleg az alexandriai naptárt használva évente hirdesse ki püspöktársai számára a pontos dátumot. A nikeai zsinat történelmi jelentőségű. Az első törekvés, hogy az egész keresztény világot képviselő gyűlés során jussanak konszenzusra az egyházban. Ez volt az első esemény a Krisztustan szakmai fejlődésében. Ezen túlmenően Konstantin azzal, hogy összehívta a zsinatot és elnöklője volt annak, az egyház feletti császári irányításnak is jelzését adta. A nikeai konstantinápolyi hitvallás megalkotása a hagyományt teremtett az elkövetkező egyetemes zsinatoknak a hitbéli nyilatkozatok és egyházi törvények készítésére azzal a szándékkal, hogy iránymutatók legyenek az igaz hitűségben, és egységes forrásaivá váljanak a kereszténységnek. Ez nagy horderejű esemény volt az egyház és Európa történelmének. 2015. novemberében, majdnem 1700 évvel később a kereszténység alapelvei című kötet kapcsán találkoztak újra a fő keresztény egyházak törökországi vezetői. Itt most neveket sorolnak, de a kiejtés miatt inkább azoktól tartózkodom, hogy azokat felolvassam. Tehát akik összegyűltek, azoknak a nevei. Tehát többen is, és... Tehát, mit tudom én, szír ortodox, akkor örmény apostoli patriarkátus, képviselő püspökök, akkor római katolikus, meg protestáns egyházak képviseletében is voltak itt jelen. És akkor érdekességek. Ebben az évben Nagy Konstantin római császár Bizáncban betiltja a gladiátor játékokat. Tehát ez is elég beszédes. Akkor nagyon érdekes az, hogy ahogyan, ugye, még álmomban kaptam az utasítást, és én tényleg, hát hogy mondjam, tehát igyekeztem az szerint végigmenni ezeken a dolgokon. Tehát először ezt a Nikkei zsinatot néztem meg, és még egy cikkre terelődött rá a figyelmem. Tehát mivel a Wikipédia elég keveset ír erről, és akkor találtam még egy cikket, ezt is lementettem. Ezt nem olvasom végig az egészet, de ebből, ami nagyon fontos és lényegre törő, azt elolvasom, mert hát körülbelül itt is arról írnak, amit már az imént felolvastam, tehát amit a Wikipédia is ír. Csak itt van egy nagyon különös, hát nem az, hogy különös, egy nagyon fontos részlet, amit szeretnék még felolvasni. Szóval a zsinat hatása a későbbi egyház törvényekre. Ezt felolvasom még. Nikkei zsinat volt az első esemény a Krisztussal kapcsolatos tanok szakmai fejlődésének a terén. Nagy Konstantin császár azzal, hogy összehívta a zsinatot, majd elnökölt is rajta, azt jelezte, hogy személyével az egyháznak igenis számolnia kell. A zsinaton elfogadott tételek nagyban hozzájárultak a későbbi egyházi törvények megalkotásához, valamint útmutatásul szolgáltak a keresztények számára. Ezzel elmondható, hogy az összejövetel nagy horderejű eseménye volt a keresztény egyház és Európa történelmének. Kb. Ezt a Wikipédiából szedték ők is, aki a cikket írta, mindegy. A kereszténység első két egyetemes zsinatából, a 325-ben tartott első Nikeaiból, majd a 381-ben tartott első Konstantinápolyiból alakult ki a Nikeai-Konstantinápolyi hitvallás, ami a kereszténység egyik legfontosabb és legismertebb hitvallása lett, amely a legtöbb keresztény felekezet és közösség, amelyet a legtöbb keresztény felekezet és közösség elfogad. A 381-ben megtartott első konstantinápolyi zsinat kiegészítette a nikeai hitvallást. Ez a zsinat fogadta el a hitvallás jelenleg is használt szövegét. Az első nikeai zsinaton maga Szilveszter pápa nem vett részt, de követével képviseltette magát. Így ez volt a keresztény egyház történelmének első olyan egyetemes zsinata, amelyet első Konstantinus császár hívott össze. A pápa, akit 314. január 31-én választottak meg az egyház 33. vezetőjének, nagyon jó kapcsolatot alakított ki a császárral. A nikeai zsinat is ennek tulajdonítható. Első Szilveszter pápa a császáron kívül még szoros viszonyt alakított ki a különböző világi hatalmakkal is. Nagyon jó diplomáciai érzékkel volt megáldva, ezért talán nem véletlen, hogy a későbbi egyházfők, akik szintén ezt a nevet választották, hasonló célokat követtek. Szilveszter pápasága idején jelentős templomépítések zajlottak. Akkor épült a többi közt a római lateráni Szent János Bazilika, a katolikus világ hivatalos főtemploma is. Az idők során többször, egyebek között tűzvész miatt majdnem teljesen újjá kellett építeni. A jelenlegi változat 1735-ben készült el barokk stílusban. Szilveszterről nem sok írott emlék maradt. Annyi ismert, hogy római születésű volt, és 22 évig ült Szent Péter trónusán. A történészeket a mai napig foglalkoztatja az a kérdés, hogy a nikeai zsinaton miért nem vett személyesen részt. Egyesek azt állítják, hogy azért, hogy ezzel a tettével gátat vethessen a császár befolyásának az egyház belső ügyeibe. A másik magyarázat valószínűbb. Ugyanis az addigi gyakorlat szerint a zsinaton mindig az összejövetelnek helyt adó város püspöke elnökölt. Szilveszter pedig, mint egyházfő, nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy vele szemben valaki más, alacsonyabb rangú egyén vezesse le az egyetemes gyűlést. Na, ezt még úgy gondoltam, hogy fontos felolvasni. Tehát tömören a nikeai zsinat az miről szólt? Igazából az, hogy a világi egyháznak az egyetemes hitelveit, amit azóta is gyakorlatilag a főbb alapvetéseket minden egyházi szervezet és felekezet többé-kevésbé val, tehát magáinak tekint, azokat lefektették, tehát a hitelveket. Tehát, hogyha ezt a szót kimondom, hogy hitelvek, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ekkor történt meg gyakorlatilag a kegyelemnek a törvényététele. Vagyis, hogy a hittan itt alakult ki. Tehát, hogy Krisztust a fejbe gyömöszölték újra. Tehát itt ki is van fejezve, mind a Wikipédián, mind itt a másik szócikben, szó szerint felolvasva, hogy a nikeai zsinat volt az első esemény a Krisztussal kapcsolatos tanok szakmai fejlődésének a terén. Tehát, hogy innentől kezdve szakmává vált a hit, úgymond. Tehát az ember megint csak az elbukott gondolkodása szerint. Tehát hát gyakorlatilag, hogy mondjam, hát igen, fejbe gyömöszölte a Krisztust. Tehát tudássá degradálta. És tehát itt az jut eszembe, amikor például Richard Wurmbrand arról beszélt, hogy kétféle hívővel találkozott a börtönben, amikor 14 évig raboskodott a kommunista börtönökben a hite miatt. Hogy az egyik hívő az az, aki azt hiszi, hogy hisz, a másik pedig, és ezt ő ki is jelentette, hogy ez többnyire olyan egyénekből állt, tehát olyan személyekből, akik valamilyen vallási szervezethez, illetve felekezethez tartoztak addig. És mihelyest nehézségbe, tehát mondjuk kínzások áldozatai lettek, megtagadták a hitüket, tehát megtagadták a Krisztust. És a másik hívő pedig az a fajta ember volt, aki viszont éppen ellenkezőleg a kínzások hatására, illetve a megpróbáltatások és a nehézségek hatására jutott hitre, és úgy vált hívővé. Tehát akik azt hitték, hogy hittek addig, ők megtagadták, mert ugye csak a hit elvekben hittek, tehát a hitel, tehát a tanultakban, amiben beleszülettek, belenőttek. Tehát itt történt meg Jézus Krisztusnak úgymond a második megfeszítése. Tehát, hogy újra a koponyák helyére került, vagy hát, hogy így képletesen mondjam, a nikeai zsinaton. Arról nem is beszélve, hogy ugye a császár elnökölt. És arról sem beszélve, hogy ugye Szilveszter pápa, aki akkor volt a pápa, ő neki egyik legfontosabb tevékenysége, ez a diplomáciai tevékenység volt, hogy a világ és az egyház között kapcsolatokat építeni. Tehát nagyon jó kapcsolatokat és barátságot ápolt különböző világi hatalmasságokkal, vezetőkkel, magával a császárral is, első Konstantinnal, nagy Konstantinnal. És ugye itt amit felolvastam, annak a végén írva van, hogy nagyon valószínűsítik a történészek, hogy azért nem jelent meg például személyesen ezen a zsinaton, hanem csak küldött a saját nevében, tehát a maga nevében. Ez is beszédes. Tehát nem Krisztus nevében, hanem a saját nevében azért küldöttet, mert itt már kialakult a ma is látható hierarchia az egyházban. Tehát teljesen fel van rúgva lényegében a kegyelem és Krisztus. Fel van rúgva, és törvényé van degradálva, és hierarchikus formába van tömörítve egy teljesen antikrisztusi szervezetbe. Ugye? És hogy azért nem vett részt, mert ezt is felolvasom inkább, hogy a másik magyarázat valószínű, ugyanis az addigi gyakorlat szerint a zsinatokon mindig az összejövetelnek helyét adó város püspöke elnökölt. Szilveszter pedig, mint egyházfő, nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy vele szemben valaki más, alacsonyabb rangú egyén vezesse le az egyetemes gyűlést. Tehát itt már erőteljesen kialakult az aláfölé rendelési viszony, és egyszerűen nem akart megalázkodni Szilveszter pápa egy nálánál alacsonyabb rangú püspökkel szemben. Tehát miről beszélünk? Tehát így oké, hogy hitelvek, meg le van téve ez, meg az, ami... Tehát persze, ezek mind Isten engedélyével történnek, de azért is, hogy az ember vegye észre, hogy ki az, akit valóban tanítónak nevez, és hogy ezért ne legyenek köztünk tanítók, mert egy a mi tanítónk, a Krisztus. És itt viszont, tehát semmiféle alázat nem nyilvánult meg. Tehát például az akkori pápa, Szilveszter pápa nem volt hajlandó megalázkodni egy alacsonyabb rangú püspök elnöklete alatt. Tehát nem volt hajlandó magát alásorolni. Most, hogy ez így volt-e vagy sem, vagy ez megint csak emberi gondolat és emberi okoskodás, azt én nem tudhatom. De a másik is erről szólna ugyanakkor, tehát hogy ez a fából vaskarika, tehát hogy azért nem vett részt a zsinaton, mert ezzel akarta kifejezni, hogy a császár az nem az egyháznak a feje, úgymond. Tehát ez is megint csak tehát azért elfogadja a császárt, sőt barátkozik vele, sőt, mit tudom én, igazából a császár hívja össze a zsinatot, és elfogadja a császár főségét, de ugyanakkor mégsem akar előtte megalázkodni, tehát hogy igenis, meg nem is, tehát ilyen nincs. Tehát ez kapásból a langyosság állapota, tehát hogy persze oda is akarok tartozni, a császárnak is meg akarok felelni, de azért az Istennek is. Tehát ugyanaz mind a kettő, tehát teljesen mindegy, hogyha ezen most vitáznak a történészek, vagy nem, mert mind a kettő az alázat hiányát jelenti, és ugye Jézus azt mondja, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, aki pedig felmagasztalja magát, az a pokolig aláztatik. Tehát ez ennyire egyszerű. És de ezt nem csak így szóban mondta, ez el van mondva akár a római százados példázatában is. Tehát, hogy ekkora hitet nem talált egész Izraelben, mint a római századosé, mert ő alázatos volt. Ő tudta jól, hogy mit tudom én, tehát alávetett ember. Tehát ő nem akarta magát felmagasztalni például. Tehát ez sokféleképpen ki van fejezve, sőt ki van fejezve ugye a nagy csütörtöki lábmosásban is. Sőt, abban is ki van fejezve, hogy a Jordánban ugyanúgy alámerítkezik Jézus Krisztus is. Na, és na szóval ez csak ezért függ össze. Tehát, és így függ össze az álmommal is. Tehát, hogy ahol nyilvánvalóvá lett téve, tehát én nyilvánvalóan éreztem, hogy nekem ott semmi keresnivalóm nincsen, mint tanítanak. Tehát én ott nem, én nem lehetek tanár. És nem is vagyok tanár, hiszen ugyanazt az eledelt ettük. Ugyanarról az asztalról, a diákokkal együtt ugyanazt a süteményt ettük. Tehát akkor én ott ne főnökösködjek. Mert ez a, hogy mondjam, ez a főnökösködés, vagy nem tudom, tehát a tekintélyelvűség, az a torzulás az jól megmutatkozott az igazgatóban. Tehát aki hogy úgy mondjam, tehát külsőleg nagyon jó szituált, és nagyon nyájas, és mindenkinek kedvezni akaró. Azért, mert ő neki ez a pozíció, és hogyha a pozícióját meg akarja tartani. Tehát itt is ugye a Szilveszter pápa mindenkinek kedvezni akart. Kedvezni akart a császárnak is, kedvezni akart az egyháznak is. És ugye, tehát itt egy olyan hitvita folyt, ami igazából sehova nem vezetett, csak abba vezetett tulajdonképpen, hogy megszilárdította az egyháznak a világban való pozícióját. Tehát ez a vita már elmélkedés és okoskodásnak volt a következménye, hogy most kicsoda Jézus. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ismerték Jézus Krisztust. Ezt nem úgy mondom, mintha én annyira nagyon ismerném. De erre fog vonatkozni aztán az a két igevers, amit mindjárt felolvasok pillanat. Na, a János evangéliumának harmadik fejezete, tehát ott, ahol ugye Nikodémussal találkozik, illetve Nikodémus éjjel fölkeresi Jézus Krisztust, és ugye Jézus elmondja neki, hogy szükséges lélekben újjászületni, víztől és lélektől újjászületni, hogy mert máskülönben meg se láthatja az ember az Isten országát. Tehát, hogy szükséges újjászületni. Na, ugyanabban a fejezetben, a 25. versben ez olvasható. Vetekedés támad azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől. És hát ez miről szól? Tehát az, hogy vetekedés támad. Ugye János, tehát nem János apostolról, hanem a bemerítő Jánosról, keresztelő Jánosról van szó. Tehát, hogy a mosakodás felől, tehát a jelképes megtisztulás felől, ugye, aki bemerítette az embereket, akik belátták, hogy bűnösök, és volt bennük bűnbánat, és bűnbánatuk jeléül jelképesen megmosdottak a Jordán vizében, tehát bemerítette őket a víz alá, hogy lemossa, hogy jelképesen ezáltal elismerjék azt, hogy igen, bűnösök, és nekik tisztulásra van szükségük. És ugye, tehát ez tulajdonképpen egy zsidó szokás, tehát egy zsidó hagyomány, ezért vetekedtek a judeaiakkal, tehát a judeaiak a zsidók, tehát a keresztelő János tanítványai vetekedének, és ezt onnan lehet megérteni, vagyis abból, hogy a 26. versben már, tehát így folytatódik, hogy és mennének Jánoshoz, és mondának neki, Mester, aki veled van a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzámegy mindenki. Aztán később persze szó van arról, hogy persze Jézus nem keresztelt. Tehát ezt így direkt kiemeli János apostol az evangéliumban, hogy Jézus nem keresztelt úgy, mint János, mint bemerítő János. Tehát nem vízzel keresztelt, ugyanakkor tűzzel keresztelt, tehát az ő beszédével, tehát az ő beszédébe, az igazságba merítette be az embereket. Na, és hogy ez a 3.25 hogyan függ össze. Tehát ez az, amikor ugye a zsidóság lélek által nem tudta megérteni, nem tudta fölfogni azt, hogy mi a jelentősége, mi a jelképes jelentősége a János keresztségének, hogy a bűnbánat a jelképes jelentősége, tehát hogy az bűnbánatból történjen, és mégpedig azért, hogyha aki ugye akár a 10 parancsolat tükrében, tehát a törvény tükrében meglátja a saját bűneit, az egész hiába valóságot, amit eddig művelt egész eddigi életében, akkor ő el tudja, tehát akkor ő szomjazni fogja az igazságot, mert megkaphatja a szabadulást ezekből, de az viszont csak a Jézus keresztségéből, tehát a Jézus Krisztus, tehát a Szentlélek keresztségéből. Tehát a Szentlélek általi keresztségből, tehát hogy Jézus ugye tűzzel keresztelt, tehát az ő szavával, az ő beszédébe merítette be az embert, az igazság tükrében megláthatta az ember, az igazság és a törvény tükrében azt, hogy igazából miben is van benne az ő élete, és miből van szabadulása Krisztus által, de csak is Jézus Krisztus által, ami aztán teljesen nyilvánvalóvá is lett téve az ő áldozatával. Az értünk vállalt áldozatával. Na, és tehát azért kaptam utalásként, hogy ezt olvassam el, hogy ez a fajta nikeai zsinat, ami akkor megtörtént, tehát hogy vetekedés történt már akkor az apostolok között, akik magukat, ugye, apostoli, vagyis hát akiket apostoli rangra emeltek, mert nem ők emelték magukat arra, hanem elfogadták ugye az emberek dicséretét, úgymond, és egyre nagyobb gyülekezetek alakultak, és egyre több templom épült, tehát Szilveszter pápa is nagy templomépítő volt, tehát egyre inkább azon munkálkodtak, hogy valamiféle világi hatalom és befolyás alakuljon ki az ő hathatós közbenjárásukra, vagy az ő erejükből. Tehát teljesen ki lett facsarva Jézus Krisztus igazából az egészből el. Tehát, hogy mondjam, itt is, tehát igazából egy vetekedésből jött létre a zsinat, és ebből a vetekedésből szilárd dogmarendszer lett létrehozva aztán, ami aztán meg lett szilárdítva, és onnantól kezdve, aki azt nem fogadja el, az eretneknek. Nem is az, hogy nem fogadja el, egész egyszerűen csak rá lehet sütni, hogy nem fogadja el. Mert aki ezt rásüti, ő nem ismeri Krisztust, mondjuk. De aki megismeri Krisztust, és nem tud mondjuk, mit tudom én, behódolni ennek a fajta hamis földi hierarchiának, ugye a császár és az úgynevezett egyház szövetségének, tehát az oltár és a trón szövetségének, tehát nem hajlandó a lelkét ebbe beledarálni, azt akkor rögtön eretneknek lehet ezután nyilvánítani. Most az más kérdés, hogy most Arianus vagy Arius, ő eretnek volt-e vagy sem, bármilyen mércével tekintve is teljesen mindegy, mivel ő is egy, tehát mivel vitába szálltak, tehát mivel vitatkoztak és fölöslegesen vitáztak, holott talán Pál apostol említi, hogy a fölösleges vitát került, tehát az nem vezet sehova. Sőt, tehát illetve az csak abba fog vezetni, tehát a szemünk előtt zajlik minden, mindig. Tehát az csak odáig fajulhat, tehát abba vezet, hogy amit az ember lélekben elkezd, tehát a lélekben meghallja a hívást, és akkor elkezd keresni, és akkor a keresés az vezetheti őt a Krisztusban való meggyőződésre is, és abban megerősödésre is. De ugyanakkor vezetheti őt egy formához is, és akkor belekötözi egy formába. Tehát, hogy amit lélekben elkezd az ember, azt ne testben fejezze be. Azt semmi esetre se testben fejezze be. És a vita, tehát a fölösleges vitázás, az a testben való befejezéshez vezethet, illetve oda vezet, hogyha az ember abban megreked. Tehát ettől nem mentes senki. Tehát én is belementem fölösleges vitákba, nem is egyszer. Sőt, akár a mai napig is, hogyha engedem, hogy elkapjon a testi indulat, simán bele tudok menni egy teljesen fölösleges testi vitába. És akkor már az elméből beszélek, és akkor az elméből szólok. És akkor nem tudok, egész egyszerűen nem tudok Krisztusból szólni. Akkor megszűnik az alázat, és minden onnantól kezdve. Tehát ez egész egyszerűen erről szól. Tehát nem kell kötekedni, sem a kötekedőkkel szóba állni. Ez ennyire egyszerű igazából. És hogy miért nem? Arra a következő utasítás, amit kaptam, az a 4. fejezet 25. verse, az pedig így hangzik. Mondané ki az asszony, tudom, hogy Messiás ő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Pont. Kész. De ehhez ezt csak én hozzáfűzöm a 24-es verset is, hogy ez érthető legyen, hogy ezt miért mondja az asszony, mert ugye úgy kezdődik mondat, hogy mondané ki az asszony. Mert ugye Jézus azelőtt azt mondja neki a 24. versben, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És erre megfelel az asszony, egy pogány asszony, akit a zsidóság pogánynak tartott, egy samáriai beli asszony, tehát egy szamaritánus nő. Megfelel neki, hogy igen, tudja ő is, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, tehát ő várja is a Messiást, aki Krisztusnak mondatik, mert hogy mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Tehát, hogy amikor az eljő, akkor kijelenti önmagát nekünk. Tehát ezért ne vitázzunk, ezért nem kell vitatkozni, és ezért nem kell tanítóvá válni, meg semmi ilyesmi, hanem egész egyszerűen bizonságot tenni arról, amit kapunk. Tehát bizonságtevővé válni, az teljesen más jelent, mint tanítóvá válni. Tehát egész egyszerűen, amit kapunk tőle, azt adjuk tovább, osszuk meg a kenyeret, törjük meg a kenyeret, és adjuk tovább. Ennyi. Ne hallgassuk el. Mert erre utána válaszol neki Jézus, hogy mondané ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek, ugye? Tehát amikor eljön az életünkbe Krisztus, akkor ő kijelent nekünk mindent. Kijelent nekünk mindent. És amit kijelent nekünk, azt adjuk tovább. Ne a magunk okoskodását, meg a saját, mit tudom én, elméleteinket, meg ilyesmi, hanem csak azt, amit megértésbe, kijelentésbe, vagy akár álmokban, és az álmokból való összefüggésekben kapunk őtőle. Mert a Jézus Krisztus bizonságtétele az a lényeg. Tehát az a fontos. Tehát ami bizonságtételt ő tesz mi bennünk. Nem a Jézus Krisztusról való bizonságtétel. És itt mi történt a Nikeai zsinaton? Ott a Jézus Krisztusról tettek bizonságot, elfogadtak hitelveket, és száműzték Krisztust a koponyák helyére. Tehát kialakult az elvi hit, az a hit, amiről Wurmbrand beszélt, hogy a börtönben talált ilyen hitet, hogy aki azt hiszi, hogy hisz, mert megtanulta, mert belenőtt mondjuk egy vallásba, mert megtanult a hittanon, stb. Én is megkaptam már többször, hogy hát mit beszélek ezekről a dolgokról, tehát megkaptam már katolikusoktól, hogy mit beszélek én ilyenekről, amikor ők ezt unják, mert hiszen ők ezt már kisgyerek korukban megtanulták hittanból. Tehát már kaptam ilyet. Na hát, és ezzel nem azt mondom, hogy én mit tudom, jobban tudnék bármit, és nem tudok. Pont ez az, hogy nem tudok semmit, hanem amit kapok, azt továbbadom, kész. És amit a lélek kijelent számomra, azt adom tovább, amit Krisztus lelke kijelent. Ez a lényeg. És ezért nem tudok tanítani. Ha én tudnék tanítani, és tanító lennék, akkor az egész családom már, tudom én, hogy mondjam, hitben járna, hogyha a hit tanulható lenne. A hit az ajándék. Tehát én csak bizonságot tudok tenni nekik is. Aztán, hogyha hallják, hallják, hogyha nem, akkor ővelük se tehetek mást. Tehát nem erőltethetem rájuk, nem verhetem beléjük, nem verhetem a fejükbe, már csak azért sem, mert évtizedeken keresztül egészen másra tanítottam őket. Tehát egészen, mint a 20 éven keresztül Én az egyház, tehát a világi egyházba neveltem bele őket. Tehát a nikeai zsinatba, tehát a koponyájukba űztem a szívükből Jézus Krisztust, tehát a gyermekeimnek például, akik gyermekként Istennel jártak, az Isten tenyerén voltak, és én kiragadtam őket az Isten tenyeréből, átdobtam őket a császár kezébe, nagy Konstantin kezébe, és a Krisztust, a természetes hitüket, tehát a lelküket száműztem a koponyájukba, az elméjükbe, és akkor most én onnan nem tudom visszaverni a szívükbe. Az én meresz képtelensége, ez lehetetlen. Tehát ami problémát okoztam, ugyanazzal a módszerrel, amivel a problémát okoztam, azt nem tudom megoldani. Lehetetlen. Ezért csak fohászkodni tudok, hogy a Krisztus jelentse ki nekik is, jelentse ki számukra is magát. Tehát, hogy jöjjön el életükbe a Krisztus, aki egész biztos, hogy zörget az ő ajtajukon keresztül is, mindenkinek az ajtaján keresztül, akinek még van élő lelki ismerete, annak zörget az ajtaján. És, de az már az emberen múlik, hogy kinyitja-e azt az ajtót, és beengedi-e a szívébe Jézus Krisztust, hogy vele vacsoráljon, és hogy kijelentsen neki mindent, amire szüksége van, hogy hitre tudjon jutni. És hogy ez az egész miért függ össze Friedrich Le Boyerrel? Hát ezt még röviden így a végére ide tűzem, hogy Friedrich Le Boyer ugye egy férfi, aki, tehát tényleg atyánk mindennel képes tanítani, mindennel, mindenféleképpel, és mert a Friedrich Le Boyer is az én tükörképen, tehát önmagamat ismeretem föl, például ezt a folyamatot ismeretem föl magamban is. Tehát úgy, ahogyan én, ahogyan a gyermekeimet, amire emberileg tanítottam, azt én például nem tudom belőlük kiverni, hogy ugyanazzal a módszerrel, mit tudom én, átirányítani a figyelmüket valami egészen másra. Tehát nem tehetek mást nekik sem, csak hogyha indít a lélek, akkor bizonságot teszek. Saját bűneimről, gyarlóságaimról, a saját megkötözöttségeimről, és arról, hogy ebből van szabadulás, de csak Jézus Krisztus által, nem egy vallási szervezet vagy intézmény által. Na, és hogy Friedrich Le Boyer ehhez hogy jön? Hogyha felolvastam az ő Wikipédia szócikkét is, amit róla írnak. Friedrich Le Boyer egy férfi, szülésznő, gyógyász, és volt, tehát a közelmúltban elhunyt. És a Teremtés könyvében le van írva, hogy mi az elbukásnak a következménye. Ugye Ádámnak megmondja Isten, hogy verejtékes munkával kell megkeresd a mindennapi betevődet magad és a családod számára, és a föld sokszor csak bogácskórót fog neked teremni. De akkor is, tehát ezt választottad, tehát viseld. És az asszonynak pedig azt mondja, hogy igencsak megsokasítom viselősséged, kínjait, és fájdalommal fogsz szülni, de epekedni fogsz mégis a te urad után, ugye akit választottál magadnak uradul helyettem. Tehát igazából az ember a bukással önmagára átkot vett. Ezért az ember emberi módszerekkel az átkot nem tudja levenni. Viszont Friedrich Le Boyer és az ő tanai, ugye direkt felolvastam a könyveket, amik megjelentek magyarul is, a címeket, ugye, hogy gyengét szülés, meg gyengét születés. Tehát ilyen címek, akkor mit tudom én, ilyen terhes jóga, vagy mi a fene, ilyen jóga várandós kismamáknak, meg ilyenek. Tehát, hogy ő ezzel tulajdonképpen, tehát én ezzel nem bántani akarom őt, mert teljesen jó szándékú emberként jó szándékkal tette mindazt, amit tett, de jó szándékkal az ember, tehát erre igaz az, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, emberi jó szándékkal, tehát jó akarattal. Tehát az ember nem akar rosszat a szeretteinek vagy embertársainak, de az emberi módszerek oda vezetnek, hogy igazából lehet, hogy valamiféle ideiglenes segítséget nyújtanak, de az az ideiglenes segítség az a szembesülésre teszik képtelenni az embert. Tehát tehát nem volt az véletlen, hogy még a szüleink generációjából is nagyon sokan otthon születtek, és bába asszony segítségével faluhelyen. Tehát nem volt Tehát úgy mondjam, a bába asszony is egy asszony volt. Ki is volt küldve a férfi a házból olyankor, tehát be sem mehetett a szülőszobára, úgymond, tehát a szobába, a tiszta szobába, ahol szült az asszony, a felesége. Ki lett zavarva. A bába asszony volt, ő vezette le a szülést, mert tudta jól, hogy mire van szüksége az anyukának, tudta jól, hogy fájni fog, tudta jól, hogy a gyermeknek is fájni fog a születés, tudta jól ezt az egészet, és mivel ő is asszony volt, és ő is átesett ezen, és őnek is volt gyermeke, nagyon jól tudta, hogy mire van ott szükség. És ott nem hamis ígéretekre van szükség, hogy én majd a szülés fájdalmait gyöngéddé teszem. Nem tudta gyöngéddé tenni. Ő tudta jól, hogy milyen tiszta körülmények kellenek ahhoz, hogy ott, tehát talán forralt vizet, akkor tiszta vászon lepedő, meg nem tudom, hogy, meg mint volt, de itt tette a dolgát, és akkor világra született a gyermek, vagy nem. Tehát ez is benne volt a pakliban, hogy vagy halva született a gyermek, vagy meghalt az édesanya, és akkor ez, és a gyermek megmaradt mondjuk, és akkor ez szembesülés volt. Hogy nem vagyunk mi az élet urai semmilyen tekintetben. Még ugye az orvostudomány eljátsza, hogy élet és halál ura. Most akinek ez nem inge, ne vegye magára, de igazából erről szól az orvostudomány is. Tehát, hogy kezébe veszi az ember sorsát, és majd ő gyöngédé teszi a szülést, ő majd tart kismama jógát. Tehát csupa-csupa emberi elgondolás. Meg gyöngéddé teszi a baba születését is. Tehát ilyen nincs, hogy gyöngéd születés. Tehát én benn voltam, tehát apás szüléseken vettem részt, mert akkor már ez volt a divat, és nem is tudtam egyébként, hogy van más módszer is, mit tudom én. Bár lehet, hogy fölajánlották, de hát ugye, hú, hát férfi vagyok, tökös legény, hát persze, hogy benn maradok majd én azt. Aztán viselem az egészet, meg a látványt, meg mindent. Hát egyáltalán nem gyöngédett szülés. Kivéve, tehát nagyon érdekes, hogy ez sem mondható gyöngéd szülésnek, ahogyan a középső gyermekem született, de talán pontosan éppen ezért nem véletlen, hogy az ő születésénél neveztem meg ezt a nevet, holott, tehát azért ez is, hogy Friedrich Le Boyer nem egy egyszerű név, tehát még kiejteni is néz, de ezt valahogy mégis megjegyeztem. Itt meg, amikor felolvastam a Wikipédiáról, meg ilyen helyekről, kiadtam olyan neveket, amiket nem tudok még csak kiejteni sem kapásból. Ez pedig beleégett az elmémbe. Ugyanúgy egy kiejthetetlen név, tehát így magyar nyelven, tehát amihez hozzá vagyok szokva, és mondom, hogy nem ismerek más nyelvet, nem tudok beszélni máshogy. És hogy érdekes módon pont egy ilyen szülőszobában, tehát amire készült az orvos is, hogy jó, hát még itt van idő, mindent meghazudtolt az Isten ott számunkra, és számukra is. Tehát beérkeztünk a kórházba, és fél óra múlva, tehát nem voltak ott ilyen több órás vajúdások, meg ilyesmi, fél óra múlva már megvolt, tehát világra jött a gyermekem, a kicsi Anna. Tehát ennyi volt. Az egész úgy, ahogy van, az egész hókusz-pókusz meg volt hazudtolva, hogy majd ilyen nem tudom mit kap a feleségem, majd kap ilyen helyi érzéstelenet, hogy csak nyugodjon meg, készüljön föl, mit tudom én. Addig ők elmennek, kávéznak, és én addig ott vagyok, úgy is tudom nyugtatgatni, ez még úgy is órák kérdése, és majd szóljak, amikor jönnek azok a bizonyos fájások. Feleségem pedig már tudta, hogy milyenek azok a bizonyos fájások, mert a harmadik gyerek volt, és alig, hogy kiléptek a szülőszobáról, hogy ők mennek még kávézgatni, meg így eldumcsízni, meg trécselni, mármint a szülésznő, gyógyász doktornő és a szülésznő, addig a feleségem rögtön szólt, hogy azonnal menjek, mert jön a baba. És alig, hogy bejöttek, hopp, ki is ugrott az Anna. Tényleg annyira villámgyors volt a születés, hogy nagyon. Tehát döbbenetes volt. Még láttam azelőtt az első gyermekem és a második gyermekem születését is, ahol igencsak megszenvedte mind a kettő. Tehát az anya is, meg a gyermek is a világra. Tehát a szülést magát, szülés procedúráját. És ez látványos volt, és ezt láttam. Na, ennyit az emberi okoskodásról, és arról, hogy nem vagyunk az élet urai, és nem vagyunk tanítók. És ugye direkt felolvastam ezt a Wikipédia szócikket Friedrich Le Boyerra is, aki, na most például a tanítványának a nevét, azt meg se tudtam jegyezni, de aki a tanítványa volt, és aztán aki továbbfejlesztette úgymond a Friedrich Le Boyer módszereit, mert ugye a tanítvány, hogy mondjam, túlszárnyalta a tanítóját, holott ilyen nincs. Tehát ezért se nevezzünk senkit se tanítónak, mert ha mi valakit tanítónak nevezünk, akkor mi azt a tudást, amit ő átadott nekünk, azt tovább akarjuk adni, de azt mi még meg akarjuk fejelni önmagunkkal is, mert mi is nyomot akarunk hagyni például. És akkor, hogy de ilyen nincs. Tehát ugye Jézus Krisztus ezt elmondta, hogy egyetlen egy szolga sem nagyobb az ő uránál. Ezért ami vele történik, az vár mi ránk is. Tehát, hogyha ezért kell szelídnek és alázatosnak lenni. Na de itt már is ugye az történt Friedrich Le Boyer és a tanítványa esetében, hogy a tanítvány ezt továbbfejlesztette, és ő is könyveket írt, és ő is módszereket vezetett be, és kádban szülés, és nem tudom én micsoda, desztillált víz befecskendezése, meg nem tudom mik voltak még ott írva. És ezeket viszont az ő mestere, ugye Friedrich Le Boyer, ő pedig ezeket ellenezte. Na, hát ennyi. Tehát akkor a tanító mire tanította meg a tanítványt itt? Hogyha utána a tanítvány tanait ellenzi maga a tanító. Szóval ez így elég érdekes ügy, nem? Tehát összefügg, akárhogy is nézzük, a nikeai zsinattal is. Na, és még valami, hát remélem ezekből érthető volt, amit kaptam. Tehát érthetően el tudtam mondani, illetve megtörni ezt a kenyeret. De még így a végére, ami nagyon érdekes, ugye, hogy ugyanabban az évben, amikor a nikeai zsinat volt, ugyanabban az évben Konstantin Nápolyban megszüntette, illetve betiltotta Nagy Konstantin a gladiátor játékokat. Na ez is mennyire beszédes. Hát onnantól kezdve már nem volt szükség gladiátor játékokra. Ugye, amiről Richard Wurmbrand beszélt, hogy azért nem volt szükség, mert mindenki úgymond a császár gladiátorává vált. Tehát nem kellett már megfélemlítés, illetve, hogy mondjam, a Krisztus hívők behódoltak a császárnak is. Ez ilyen egyszerű, és ez az, hogy bár látszólag, tehát formailag, vagy betű szerint, vagy tanok szerint, vagy hit alapelvek szerint nem tagadták meg Krisztust, de azzal, hogy a császár főségét elfogadták, innentől kezdve lélekben megtagadták Krisztust, és száműzték a koponyák helyére. Ennyire egyszerű. Mint ahogyan a börtönben is ez kiderült Richard Wurmbrand számára, hogy azok, akik egész addig hívők voltak, azok csak a zöme csak azt hitte, hogy hisz. Tehát a hite az odáig szorítkozott. Miest jöttek a nehézségek és a megpróbáltatások, és ezt nem úgy mondom, hogy én ebben nem eshetek bele, mert Isten tudja tényleg. Isten a szívek és vesék vizsgálója. Tehát úgy, hogy ez az álom, ez nekem is figyelmeztetés is. Tehát ez figyelmeztető jellegű is, nem csak tanító jellegű, hanem figyelmeztető jellegű is, hogy hol van a mi figyelmünk, hova és kire tapad. Mert bármilyen nehézség jön, lehet, hogy tehát én velem is ugyanúgy előfordulhat, hogy tehát ezt nem úgy mondom, nem megítélni az embertársaimat, tehát nem olyan értelemben mondom. Tehát velem is előfordulhat, hogy megtagadom akár kínzás hatására az én uramat, Istenemet, a királyok királyát. És még mások, tehát még egyes emberek viszont pontosan a nehézségek hatására, tehát akár kínzások hatására, hogy azzal Wurmbrand is szembesült a börtönben, térnek meg, tehát jutnak hitre, és térnek meg Krisztushoz, és tudnak belé kapaszkodni, és onnantól kezdve övék az élet. Tehát ennyi. Ezért nem volt szükség már a gladiátor játékokra. Tehát minden mindennel összefügg. Ugye a gladiátor játékok zömében is arról szóltak, hogy hát keresztényeket, akiket üldözött addig a birodalom, a császár, addig, tehát zömében keresztényeket dobáltak be oroszlánok elé, meg ilyesmi. Persze csak azokat dobálták be, hogy falják föl az oroszlánok, vagy mészárolják le őket, akik nem tagadták meg a hitüket. Akik megtagadták a hitüket, azokból lehet, hogy öldöklő gladiátort csináltak, vagy fegyveres gladiátort, vagy akármit. Tehát ők behódoltak a császárnak. Tehát innentől kezdve nem volt erre szükség. Tehát ez a trón és az oltár szövetsége, vagyis a langyosság. Tehát a hideg és a meleg összeházasítása. Kész, megtörtént. Tehát nincs szükség a gladiátor játékokra sem. Tehát ez az a jó, és az a szép ebben, hogy még a Wikipédiában is ez, mint érdekesség van megemlítve. És az, hogy érdekesség, amikor valami érdekes, akkor az azt jelenti, hogy tehát érdek szerint fontos, hogy megértse az ember, hogy miért érdekes az. Tehát az ő érdeke. Tehát ezért érdekesség ez. Mert nem véletlen az sem, hogy pontosan akkor lettek beszüntetve a gladiátorjátékok. De nincs szükség gladiátorokra, mivel az átképzés egy ilyen egyszerű húzással megtörtént, hogy a császár bejelentette, hogy megtért, illetve a pápa bejelentette, hogy a császár megtért, a császár összehívta a zsinatot, mert ő hívta össze a zsinatot, és kész, megtörtént az alá fölé rendelés, a behódolás, megtörtént a piramis építés, tehát a hierarchia fölépült, megszilárdult, tehát meg lett szilárdítva, dogmák lettek szilárdítva, hitelvek lettek szilárdítva, és onnantól kezdve igazából a kegyelem, Krisztus kegyelme törvényé lett gyúrva. Ami persze nem baj, mert ez, tehát ha az embernek nem kell a kegyelem, akkor viszont szükség, hogy a törvény megtörje őt. És Isten engedélyével történik minden, tehát még ez is az ő engedélyével történt, és egész a mai napig az ő engedélyével történik minden, mégpedig pontosan azért, hogy ezekből a jelekből, amik a szemünk előtt zajlanak, kezdve itt a Covid-tól, háborunk keresztül, a keresztény Trump és keresztény Trump vs. keresztény Putyin közötti konfliktus mondjuk, vagy itt lehet sorolni tovább, vagy a keresztény magyar császár, ugye Orbán Viktor, és a teljesen mindegy, hogy mit mondok. Tehát, hogy az ember vegye észre, hogy mi miből született, és hogy miben van benne, és igazából kit követ. Még akkor is, hogyha ő azt hiszi, hogy a Krisztust követi, akkor tulajdonképpen az Antikrisztust követi nagyon sok esetben az ember. Tehát ezek, és ez rám is vonatkozik, ez mindenkire vonatkozik, ezért volt szükséges, hogy elmondjam ezt az álmot és az összefüggéseket, amiket kaptam, és remélem, hogy ez így érthető volt, ahogyan el tudtam ezt mondani, ahogyan tovább tudtam adni mindenkinek okulására. Ja, és még annyit, hogy az álmomban szereplő másik személy, akivel tanítani mentünk oda, egy olyan barátom, aki képzőművész, tulajdonképpen, hát mondhatnám, hogy abból él, de hát úgy igazából nem abból él, meg nem is ügyeskedik, meg ilyesmi, hanem Isten kegyelméből él valóban. De anélkül, hogy ő tudna róla. Tehát egy ilyen igazi kalandor, aki tényleg Isten tenyerén van, anélkül, hogy tudna róla, és ez nem azt jelenti, hogy ő, mit tudom én, szent életű, vagy bármi ilyesmi, mert egyáltalán nem, sőt, tudom én, hatalmas nyőcsábász, meg akármi, tehát így lehet sorolni, de ez teljesen nyilvánvaló róla, és tényleg az egész élete egy ilyen játék, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, tehát úgy is fogja föl, és nem is akar kioktatni, meg tanítani senkit, viszont számtalanszor, tehát olyan képek születnek a kezei alól, amelyek, hogy mondjam, ilyen beszélő képek, tehát amelyek nyelveken szólásnak minősülnek, anélkül, hogy ő például tudna róla akár. Tehát hiszem azt, hogy ő ezeket nem is tudatosan festi, hanem így kapja, mint üzenet mondjuk, és akkor úgy fogalmazza meg a képet, és annak egy olyan jelentés tartalma lesz, vagy bomlik ki, ami szembesítő jellegű tud lenni a befogadó számára, tehát aki azt megnézi. Tehát egy ilyen igazi bohém kalandor srác, aki tényleg a szél fú össze-vissza mindenfelé a világban. Tehát hol itt jelenik meg, hol ott, hol itt fest, hol ott, hol ilyen művész szerepen van, hol ott, hol ilyen nője van, hol ott. Persze van családja is, azokkal is jóban van, de már réges-rég, hát úgymond elhagyta őket, de inkább csak ilyen játszópajtásuk nekik is, tehát a gyermekeinek is, mert ők is így gyakorlatilag szinte fölnőttek. Tehát ő egy ilyen legény, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És szóval ez is beszédes az álmomban is. Az ő személye is azt mutatja, hogy mivel ez az álom rólam szól, tehát ő is valamilyen módon engem személyesített meg, tehát ez azt jelenti, hogy semmivel sem vagyok különb senkinél, ezért nem is lehetek tanító. Tehát nem. És nem is akarok az lenni. Mert akkor nem lehetek gyermekké. Tehát akkor nem lehetek Isten gyermekévé. Na, ennyi jött egy hirtelen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!